Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádióban Egri Zsuzsa köszönti a szombatesti beszélgetések minden kedves hallgatóját. A dr. Batthyány László Orvoskör Egyesület márciusi összejövetelén dr. Bártfai Ildikó kardiológus tartott előadást az Orvosnők helyzete Magyarországon címmel. Az előadót dr. Miketz Tibor, az Egyesület alelnöke mutatta be.
Érdekesen fogom kezdeni. 1789-ben a nagy francia forradalom sok mindennel megváltoztatta a világot, elindult a polgári társadalom megteremtése, először mondták ki a szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavát, de közülük az egyenlőség, főleg a jogegyenlőség azóta sem valósult meg maradéktalanul. Magam férfiként és a szülész nőgyógyászorvosként azt hirdetem, hogy az élet középpontjában a nő, az anyák állnak, mert ő szüli, hordozzák ki az új életet, meghatározó szerepet töltenek be a gyermekek nevelésében, a családban, a munkavállalásban. Sok évszázadon át volt rossz gyakorlat, hogy bizonyos foglalkozások ellátása nemhez kötött volt, és ez sokáig így működött az orvoslás területén is. Mai vendégünk elődje az úttörő Szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilma volt, az első orvosnő Magyarországon. Grófi családra született 1847-ben, magántanuló volt, vagy leánynevelő intézetben tanult. Erről a szintről nő nem léphetett tovább korabeli Magyarországon. Alig 18 évesen férjhez ment egy földbirtokoshoz, akitől 3 gyermeke született, és aki nem érdeklődött a szellemi dolgok iránt, korán a új társadalmának megfelelően. Vilma viszont főleg a természettudományok iránt érdeklődött, és értesült róla, hogy a Zürichi Egyetemen már nők is tanulhatnak. Férje ettől elzárkózott, és nem volt hajlandó támogatást sem adni, Vilma azonban döntött, és nehéz körülmények között élve orvosi diplomát szerzett 1879-ben. Majd egy sebészeti klinikán dolgozott Svájcban. Hazatérve diplomáját itthon sem ismerték el. Érettségi vizsgát kellett tennie, majd folyamodott a diplomája honosításáért, de bár orvostanárok támogatták az egyetemen, a politika, a miniszter elutasította. Szülésznői vizsgát tett, és szülésznőként dolgozott, házassága felbomlott, harcolt a nők egyenjogúságáért. Ismét férjhez ment egy jeles vegyész egyetemi tanárhoz. 1895-ben végre királyi rendelet tette lehetővé, hogy nők is tanulhassanak, így 1897-ben orvosdoktorrá avatták, megmutatta az utat a női orvosok előtt, és továbbra is kiállt a nők jogegyenlősége mellett a politikusokkal szemben is. Vendégünk Hugonnai Vilma utódja, aki a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végzett, belgyógyász vagy kardiológus szakképesítést szerzett. Már az egyetemen tanulmányai mellett a Kórilettani Intézetben dolgozott demonstrátorként. A Sugárbiológiai Intézetben dolgozott kutatóként, majd a Harvard Egyetem kórházában is gyakorlatot szerzett, illetve utána Los Angelesben volt ösztöndíjas. A Semmelweis Egyetem 2. számú belklinikáján dolgozott, lett osztályvezető, majd a Visegrádi Kórházban a belosztályon osztályvezető főorvos. Jelenleg az egyik gyógyszergyár tudományos szakértője, a Ferencvárosi Helyszolgálat kardiológiáján és az Istenhegyi Magánklinika kardiológiáján is dolgozik. Számos tudós társaság tagja, számos tudományos előadást tartott, publikál dolgozatokat is. Hugonnai Vilma utódja, a női orvosok képviselője, Isten hozta körünkbe.
Thank you.
Most hallgassák meg a doktornő előadását.
Nagyon szépen köszönöm. Én akkor, amikor erre vállalkoztam, azt tudni kell, hogy létezik egy harcvadői szívekért alapítvány, aminek én az egyik alapító tagja is, és a kurator mellett a tagja is vagyok. Tulajdonképpen azt tettük föl célul, hogy egy kicsit megismertessük a kollégákkal, illetve az orvostan hallgatókkal is, hogy a nők azért egy kicsit másképp viselkednek a gyógyításban, a különböző betegségeket illetően, és akkor a kezembe került tulajdonképpen egy könyv, ami az Orvosnők korán halnak című könyv, és az Iza Schneider, ő egy Schneider Izabella névre hallgató magyar erdélyi orvosnő, aki jelenleg mint írónő funkcionál. Ez egy nagyon érdekes könyv volt, és amikor elolvastam, én még úgy tudtam, hogy utaltam, hogy a mosónők halnak korán, de úgy látszik, hogy az orvosnők korán halnak. A saját eseteimről hoz példákat, mindenkinek ajánlom, érdemes elolvasni, Magyarországon hozzáférhető. Akkor kezdtem el tulajdonképpen egy kicsit utána nézni, hogy hogy is van, hogy mióta veszünk részt az egészségügyben, az orvoslásban, és milyen szerepünk van egyáltalán ebben a munkában. És akkor lényegében Magyarországon is minden egyetemen a magatartástudományi intézetek foglalkoznak az orvosnők helyzetével, és meg is jelent a György Jézus Árnak Budapesti Magatartástudományi Intézetből egy könyve, ami nagyon sok szempontból én rendező kutatásaimat természetesen felhasználtam, és azokat fogom többek között ismertetni, illetve egy irodalmi áttekintést. Látható, hogy a történelemben már az ókorban, a görögöknél, a középkorban is megvolt a helyünk az orvostudományban. Ezek többnyire a sírfeliratokból maradtak ránk. Például egy olyan sírfelirat, hogy itt fekszik Parosztrati bába és orvosi segben, senkinek sem okozott bánatot, de hogy meghalt, mindenkinek fáj a hiánya. Ebből látható, hogy először inkább mint bábák és a szülészet körül püsténkedtek a nők, és ott próbáltak segíteni. Pitagorász iskolájában ő felesége is segített neki, és mikor Pitagorász meghalt, akkor ő vezette tovább ezt az iskolát. A római korból is nagyon sok sírfelirat maradt rá, tehát már akkor lehet látni, hogy a nők részt vettek a gyógyításban. Az őkor középkor gyerekáig szintén több ismeretünk van, és például talán a szülész kollégának is biztos tudja, de én nekem nem volt ismerős, hogy a gát védelme szülés közben ez is egy nő nevéhez fűződik, mégpedig már az középkorban, tehát ez is egy érdekes dolog, hogy ugyancsak. Ez tartott egészen addig, még ugye hallottuk, hogy a franciák ugye a nyármondatokban benne van az egyenlőség is, amit hirdettek, hogy mi volt az oka, ezt a mai napig vitatják, hogy 1220 körül Párizsi Egyetemen megjelent egy rendelet, ami kitiltotta a nőket az egyetemekről. Nem csak az orvosi egyetemről, az összes egyetemről, és valamiért ez úgy nagyon nagy nyitott fületre talált, futótűzként terjedt el egészen Amerikáig, és gyakorlatilag minden onnan kitiltották, és csak nőtlen férfiak iratkozhattak be az egyetemekre, így az orvosi egyetemre is. Ez tartott egészen a 19. századig, és nem minden rossz jön a tengeren túlról, ez éppen egy ilyen jobb szél fújt Amerika felől, ahol is a 19. században Elizabeth Blackwell volt az első orvosnő, aki Amerikában elvégezhette az orvosi egyetemet. Az akkori feljegyzések nagyon érdekes sztorit mondanak el róla, az anekdota az úgy szól, hogy volt egy 100 tagú orvoskar, akinek meg kellett szavazni, és egyhangulag kellett megszavazni, hogy bekerülhessen az egyetemre, vagy nem, az első nő, és akkor ők ezt egy jó viccnek gondolták, és akkor egy viccet csináltak belőle, és megszavazták. Amikor már megszavazták, ők már szerettek volna, de már nem lehetett, úgyhogy így került be, és így végezte el a 19. században az első nő Amerikában az egyetemet. Magyarországon bármilyen hihetetlen, de a 20. századig kellett várni arra, hogy a nők is részt vehessenek igazán az orvostudományban. A Gróf Ugonai Vimma, akiről ugye szó volt az előbb, illetve Steinberger Sarolta volt az a két hölgy, akik az elsőként emlegetik, akik orvosi egyetemet végeztek. Steinberger Zsolta már Magyarországon végezhet el, de Hugonnai Vilma valóban Zürichben fejezte be és végezte el az egyetemet, és elmúlt 50 éves, mire Magyarországon honosítani tudta a diplomáját, és nem ismételem meg, de azokon a procedúrákon kellett keresztül mennie, hogy bábaként dolgozott, és nem, de 50 éves korára végül is sikerült honosítatnia a diplomáját. Egy-két érdekesség, ugye Markusovszkit, aki orvosként dolgozik, ugye az Orvosi Heti Lapot ismeri, Orvosi Heti Lapnak a főszerkesztője volt, megkérdezték, hogy vajon való-e az orvosi hivatása nőknek, egyértelműen nemmel foglalt állást. Ugye ezt én magam részéről akkor szembesültem vele csak, amikor utána néztem ennek a dolognak. A kortársaknak mi volt a véleménye akkoriban a nőkről? Érdemes egy-két ilyen jókofa mondatot emeltem ki, de tényleg nagyon sok érdekesség van. Nők szellemileg és fizikailag is alkalmatlanok az orvosi hivatásra. A női agyvelő kisebb, és ezért alkalmatlanok. A nő gyengébb részönéből fakadóan betegápolásra alkalmas, de vizsgálatra és gyógyításra nem. A nők nem képesek a recepttitok megőrzésére. Hát ezen el lehet gondolkodni, hogy nem is legykásnak gondoltak bennünket, úgyhogy de ez valóban így jelent meg. A férfiak vizsgálata magától értetődően aggályokat vett föl, hogyha a nő vizsgálná meg, fordítva nem. Ez az érdekesség, hogy ez nem. És az volt még a tulajdonképpen, amiért a nőknek a Európában és az orvostudományban megengedték, de sajnos egyébként a háborúhoz, illetve Bosznia-Hercegovina annektálásához datálódik, ez az 1800-as évek második felében. Amikor ugye a Bosznia-Magyar Monarchiához csatolták, akkor nagyon sok muszlim vallású ember került be az európai népesség közé, és ugye nem engedték meg, hogy a nőket, illetve a gyerekeket férfiak vizsgálják. És ezért aztán az orvosnők szerepe felértékelődött. Madács Imre köztudottan nőgyűlölő volt, és amikor az akadémiai székfoglalóját tartotta, annak az volt a címe, hogy a nő, az volt a székfoglalójának a dolgozatának a címe, és ő azt mondta, hogy teremtő géniusz hiával az emberiség irányadó szellemei közé nem emelkedik. De nem tartott bennünket alkalmasnak, nem hogy az orvosi, de semmilyen felsőfokú hivatásra. Ez tartott Magyarországon egészen addig még nem jött Lasics Gyula, aki nem orvos volt, de egy jogászember volt, közoktatásügyi és vallásügyi miniszterként. Végül is meghozta azt a rendeletet, hogy egyéni kérelmek alapján már be lehetett iratkozni az orvostudományra, illetve felsőfokú tanulmányokat is elkezdhettek a nők, de egyéni kérelem kellett hozzá. Érdekes, amit találtam, hogy 1912-ben a Bédis Vilma Rózsa, ő egy feminista mozgalomnak a híve volt ez a hölgy, és ő utána nézett, hogy vajon miért is volt ez a nagy ellenállás, hogy a nőket nem engedték a felsőfokú tanulmányok, és ennek megfelelően az orvosi hivatás felé sem, mert azt mondta, hogy mert a világ elhitte, hogy a női nemnek csak is kizárólag két életcélja lehet, vagy szülni, vagy zülni. Tehát, hogy ez a két lehetőség áll a nők előtt, és hogy ez lehetett az ok, hogy ugye ez nehéz volt aztán már áttörni. 1946-ot írunk, amikor a 22. törvénycikk végül is megengedi, hogy korlátlanul ugyanolyan feltételekkel, mint a korabeli férfiak, fiúk bekerülhessenek az orvosi egyetemre, illetve a felsőfokú tanulmányokat kezdhessenek a nők, mint hogy a tették ezt a férfiak. A KSH 2012-es adata az utolsó olyan, ami ezzel foglalkozik. Itt már ugye azt mutatja, hogy a frissen nézett orvosok körében a nők már dupla annyian vannak, mint a férfiak. Én azt gondolom, hogy én legalábbis biztosan nem nézem ezt sem jó szemmel. Tehát valahol az egyenlőség jobb lenne, hogyha meg lenne, tehát nem lenne el női esetben az orvosi pálya, de a tendencia az úgy tűnik, hogy rossz helyről indultunk, de talán nem is tartunk túl jó helyre. És akkor nézzük meg, hogy milyen életkilátásai vannak Magyarországon az orvos nőknek. Amire nem lehetünk büszkék, hogy bárhol, ahol fölmerül a orvos nők életkilátása, akár egy kongresszuson, konferencián, vagy valahol, ezt úgy emlegetik, mint egy hungarikum. Na, erre a hungarikumra nem lehetünk büszkék. ez egy olyan, tehát semmi köze nincs a kiválóságaikhoz, amiket megkapták a Hungarikum jelzőt, de így emlegeti a nemzetközi irodalom, és minden alkalommal megkérdezik, hogy vajon mi lehet az oka az, hogy Magyarország kivételt képez, különösen a nyugat-európai államok tekintetében, ugye azokkal van összehasonlítás, hogy az orvosnők a testi-lelki egészsége elmarad a korosztályában hasonló diplomás nőjékétől, és egy úgynevezett férfias tendencia érvényesül, tehát az életkilátásaik, életminőségük azok sokkal inkább a férfiakére hasonlítanak, szemben Nyugat-Európával, ahol az orvos nőknek az életkilátásai jobbak, mint például a bölcsészeké vagy a más felsőfokú végzettségűeké. Mert ezen el lehet gondolkodni, és erre vannak is kutatások, hogy vajon ennek mi lehet az oka. Azt mondják, hogy igazán már medikus korban eldől, hogy rosszabb helyzetbe kerülünk a későbbiek folyamán, mint a férfi kollégáink. Nagyobb a szorongás, rosszabbul tűrjük a stressz helyzetet. Egy érdekes dolog van, hogy a kevesebb az úgynevezett orvos dinasztia. Tehát azok a hölgyek, akik orvosi pályára mennek, kevesebb a családjukban az orvos papa, mama, nagypapa, nagymama, sokkal inkább a fiúkra jellemző, viszont ha orvos dinasztiaként kerül be az egyetemre, akkor tisztában van vele, hogy mi vár rá. Tehát otthon látja, van egy mintája. A lányok jelentős részének nincs ilyen, tehát nem tudja. És harmadévben, lényegében akkor szembesül, akkor kezdjük el tanulni a klinikai tárgyakat, akkor találkozik a beteggel, addig ugye alaptárgyak vannak, ami alig-alig különbözik a gimnáziumi tanulástól, de akkor találkozik a beteggel, a betegséggel, a halállal, tehát egy csomó olyan tényezővel, ami végül is elbizonytalaníthatja, hogy ő tényleg ezt akarja-e, és mindenképpen pszichésen nincs rá jó hatással. Megvizsgálták azt is, hogy az egyetemen melyik évfolyamnál van kritikus egészségi állapot, illetve különbség a fiúk és a lányok között, és egyértelműen a harmad évben van az egészségi állapot. A fiúknak is egyébként rosszabb az egészségi állapot, mint előtte és később, de óriási különbség van itt már a fiúk és a lányok között a medikáknak a kárára. Egy-két paramétert megnéztek, a dohányzási szokásokban nincs eltérés. Tehát keresték, hogy mik a hasonlóságok és a különbözőségek. A lányok sajnos ugyanannyit dohányoznak ma már, mint a fiúk. Kicsit kevesebb alkoholt fogyasztanak, de ugyanakkor a tanulást sokkal stresszesebbnek élik meg. A vizsgákat nehezebben tűnik, kevesebb a jövőkép, tehát rosszabb a jövőképük, rosszabbul koncentrálnak. És a boncolás is rosszabbul élik meg, mint a fiú. A lányoknak nagyobb része érzi magát túlterheltnek, negatívabban ítélik meg az őket ért különböző eseményeket, sokkal kevesebb az önbizalmuk, és ugyanakkor nagyobb az empátiás bevonódásuk a beteg, vizsgálva a beteg ellátásban, az emberi segítés igénye is nagyobb náluk, és ennek következményének tartják, hogy ugyanakkor az emocionális kimerülésük is már akár harmadéves korban már több, mint a fiúknak volt. Nem egy medikus vagy medika harmadéves kor körül hagyja abba, és azt mondja, hogy na én nem köszönöm ezt, szeretném a továbbiakban csinálni. Végeztek egy-két felmérést, és ez azt gondolom, hogy elég megdöbbentő, és a helyzet most sem sokkal jobb. 70 és 79 között, ezek magyarországi felmérések, nézték meg, az orvosnőknek közel 40%-a nyugdíj előtt meghal. Nem is éri meg a nyugdíj korhatár, sokkal inkább, mint a férfiak. 80-88 közötti felméréseknél az orvosnőknek több mint 50%-a 60 évnél fiatalabb korában halt meg. 90-ben a születéskor várható élettartam az 68 év volt, ez 6 évvel rövidebb a női átlag életkornál. A helyzet az, hogy most a várható élettartam, születéskor várható élettartam az orvosnőknél nőtt ugyan egy évet, de kettőt csökkent a korosztályhoz képest. Tehát azt jelenti, hogy most 69 évig élünk, de már 8 évvel kevesebbet, mint az átlag és a képzettség, hasonló képzettségnél a végzettségű hölgyek. 2002-ben az orvosnő kortalanítása különösen az 52-55 év között találták ki újónak, ugye ez még a munkaképes korosztály, és amikor ma arról beszélünk, hogy a fiatalok elmennek, valahol ezt is azért emelgetni kellene, hogy viszont az a korosztály, amelyik még munkaképesen abszolút meghal idő előtt, tehát különösen a nők vonatkozásában. 2013-ban megnézték, hogy az orvosnő krónikus betegség mutatói lényegesen rosszabbak voltak, mint a korosztályos hasonló végzettségű diplomás hölgyeké. Magasabb volt a magas vérnyomásnak az aránya, a gyomorgyomvérfeké, izomcsontrendszeri betegségek, és valamiért az allergiás megbetegedések is, erre talán kevésbé lehet magyarázatot találni. Az elsőkre azt hiszem, hogy a eddigiek alapján eléggé egyértelmű. Azt is megnézték, hogy a két korcsoportra bontották, hogy a fiatalabb és a kicsit idősebb korosztálynak a mutatói között vajon milyen különbségek és hasonlóságok vannak. És azt találták, hogy ugye teljesen érthető, hogy a fiatalabbak között több a nagyobb a közalkalmazotti arány, már az idősebb populáció, idősebb korosztály az már jobban kimegy a magánpraxisba is. Többen dolgoznak a fiatalok közül fekvőbeteg ellátásban, sokkal többet ügyelnek, és ugyanakkor nincs benne a megfelelő kontroll. Tehát arról panaszkodnak, hogy van ugyan főnökük, de nem jelent igazán szakmai, megfelelő szakmai kontrollt, akitől tanulni lehetne. Kevesebb szabadidejük van, és a saját magukra fordítható szabadidő, és a természetesen a szabadságuk is rövidebb. Kevésbé elégedettek a munkakörülményekkel, az anyagiakkal. A munka-család összehangolásában nem volt különbség, tehát azt nem érték meg rosszabbul a fiatalabbak sem, mint az idősebb orvosnők. Ennek következtében ugye mind a testi, mind a szellemi viszonyaikban, szellemi készségükben különböző eltérések voltak, és rosszabbak voltak, és ennek az okait ugye kutatva nagyon sok orvosnő szenved alvászavarban. Megvan az a szerepkonfliktus, hogy egyszerre kellene, főleg olyan fiatalabb korosztályban, egyszerre kellene családanyának, feleségnek és kiváló orvosnak lenni, és úgy is kellene maradni. Tehát, hogy már kezdettől fogva ezt mind a hármat ugyanúgy ellátni, és mind a három helyen egyformán teljesíteni. Ezt valahogy magunktól is elvárjuk, de legyünk őszinték, tőlünk is elvárják a környezetünk is. Egészségre káros anyagokat is említik, hogy gyakran találkozunk különböző egészségre káros anyagokkal, és ez is befolyásolja az élet, általában a szomatikus egészségállapotunkat. A fő és a mellékállás átlagosan egy nőnek 2,5 munkahelye van. Picit én is elgondolkodtam itt a bemutatáson, hogy én is azok közé tartozom, akinek nem egy munkahelye van, jelenleg sem. És ez nem jó. Tehát a 2,5, és nem hiszem, hogy ezt mi választjuk magunknak, hogyha megfelelő képen ugye meg tudnánk látni, és meg is tudnánk abból élni, akkor valószínűleg egy munkahelyen dolgoznánk, és nem kettő, és általánosan 2,5 munkahelyen. Általánosan 60 órát dolgozunk egy héten. Szeretném mondani, hogy a 40 órás munkahét az az elfogadott ma Magyarországon. Az egészségügyben munkaidő kedvezmény van, 36 óra a munkaidő hivatalosan. 60 órát dolgozik egy nő átlagosan egy hét alatt. Ezt követi még legalább 3 óra háztartási munka naponta. Természetesen ebben még szerepet játszik az orvosi munkával járó stressztényező, hiszen ha meggyógyítjuk a betegünket, akkor azért, ha nem gyógyítjuk, akkor pláne. Ér bennünket nagyon sok olyan stressztényező, hogyha még el is tudjuk magunkat fogadtatni, akkor is. Anyagi nehézségek, ugye azt gondolom, hogy erről beszélhetnénk. A csökkenő megbecsülés, aki dolgozik, azt mindenki tudja, hogy az éveszre sajnos számolni kell, és úgynevezett szupernő mitosza. Nem hiszem, hogy ezt mi akarjuk, de azért valamilyen szinten azért mi is utasak vagyunk abban. Igyekszünk azt hinni, hogy minden területen képesek vagyunk maximálisan megfelelni. Két érdekes dolgot említenek, az egyik az üvegplafon, a másik a ragadós padlónak a jelensége, és ez nem csak az egészségügyben, ez általában a felsőfokú végzettségű hölgyek vonatkozásában igaz. Az üvegplafon azt jelenti, hogy haladunk előre a szamárvétlen, és egy idő után, amikor vezetőnek kell valakit kinevezni, akkor kinevezik a férfi kollégákat, hogy beleütközünk. Könnyebben neveznek ki egy férfi kollégát vezetőnek, mint egy hölgyet. A ragadós padlónál ezek vagyunk mi, mert amikor döntés elé kényszerülünk, hogy karrier vagy család, akkor az esetek többségében azt mondjuk, hogy a család. Tehát ez a két tényező, ami aztán befolyásolni fogja a karrierünket, és úgy tűnik, hogy az életkilátásunkat is. Ugyanakkor azt is tudjuk nagyon-nagyon régóta, és ezzel mindig szembesítenek is bennünket, hogy csak a kiegyensúlyozott és egészséges gyógyító tud hatékony betegellátó gyógyító munkát végezni. Most a kérdés az, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy kiegyensúlyozott és egészséges. Ahogy itt felvetítettem, úgy tűnik, hogy az egészségnek hiány vagyunk, mind a mentális, mind pedig a pszichés egészségnek a hiány vagyunk, és azt gondolom, hogy talán ebben a körben érdemes azt is megemlíteni, hogy én úgy gondolom, és hiszem is azt, hogy az orvos, akinek van hite, az legalább a pszichés részét egy picit könnyebben viseli el, mint az, aki ennek hiány van. Én nem tudom, hogy az hogy tud a mai világban gyógyítani és megélni, biztos nagyon nehéz lehet neki. Én azt gondolom, hogy azért az egy nagy könnyebbség. Nézzük csak meg, hogy kíváncsiságból megnéztem, hogy kik a boldog gyógyítók Amerikában. Mit mondanak, hogy mi szükséges ahhoz, hogy valaki boldog gyógyító lehessen és kiegyensúlyozott pszichésen. A felmérések azt mutatták, hogy legyen 60 év feletti, tehát a fiatalok azok úgy tűnik, hogy meg kell érni egy bizonyos kor, legyen dermatológus, Amerikában szülessen, jó egészségnek örvendjen, normál testsúlyú legyen, Amerikában beszél. Normál testsúlyú legyen, hetente legalább 4-szer sportoljon, napi rendszerességgel fogyasszon csekély mennyiségű alkoholt, ne dohányozzon, házas legyen, és karitatív szervezettel is dolgozzon. Tehát ezek voltak a nagy kérdéves felmérésnek, ez több ezer orvos megkérdezés alapján készült. Nézzük meg, hogy Magyarországon, kik a megtörtént Magyarországon is ez a felmérés, egy picit rövidebb a sor, felsoroltak a kollégák. Dolgozó 8 órát volt kevesebbet. Tehát az, amit most és örömmel hallom, hogy azért vannak erre most már próbálkozások, hogy az egészségügyi kormányzat, különösen a fiatalabb hölgyek esetében, illetve egy bizonyos korosztály után, nyugdíjas korosztályban forszírozza a részmunkaidőnek a bevezetését, hogy ez abszolút elfogadott legyen, és ez jó. Ne ügyeljen, hát ezt nem tudom, hogy oldható meg, rendelkezzen minimum napi 1 óra szabadidővel, úgynevezett saját idővel, amikor csak saját magával foglalkozik, és semmi kizár mindent a környezetéből, hogy legyen egy magára fordítható ideje. Magasabb jólét, direkt két ellenőrtől, nem csak a jólét, hogy jó anyagi körmények között, hanem jól is érezze magát, tehát mind a kettő ebben benne van. Legyen elégedett a munkájával és a munkakörülményeivel, jusson elegendő idő a betegére és sportoljon. Ami nekem ebből feltűnt, hogy az amerikai boldogsághoz nem kell az, hogy jusson elég idő a betegre. Tehát mi sokkal inkább bevonultunk empátiásan a betegnek az ellátásának, ott sokkal inkább kizárják az empátiát, sokkal inkább a protokoll elvű gyógyítás, tehát ez, ami nekem ez az óriási nagy különbség a kettő között, hogy valószínűleg az elegendő idő a betegre, az megszabja azt a különbséget, ami az amerikai és a magyar orvos boldogsága között van. A miénkből viszont hiányzik, hogy karitatív munkát is végezzen valahol, tehát ez viszont mint hiányérzetet jelölném meg. A végeredményt, hogy hogy lehet ezen javítani, és hogy ne legyünk hungárikumok, ezt pillanatilag a kutatások nem tudják. Erre egyáltalán nem kaptam választ. Valószínűleg ezeket a dolgokat kellene egy picit figyelembe venni, és megpróbálni, megoldani, hogy megfelelően érezzük, hogy a betegeiknek tényleg a hasznára lehetünk, és ne legyenek rosszabbak az életkilátásaink. Köszönöm szépen!
Az egyesület elnöke, dr. Feigl Ilona megköszönte az előadást, és még egy gondolatot fűzött hozzá.
Én ezt szégyenszemre nem tudtam, és nagyon tetszik, és nagyon megütötte a fülemet, hogy Amerikában a karitatív munkára ilyen hangsúlyt fektetnek. És hát azt hiszem, hogy ebben a körben nem kell hangsúlyozni a hit szerepét, de én minden áldott nap a praxisban megtapasztalom, hogy egész más lesz a betegeknek a stílusa és a közlékenysége és a kommunikációja velem szemben, akik mondjuk nem tudják rólam, hogy ki vagyok, hát atyány is vagyok, meg templomba járok, meg stb. De kiderült, hogy a hívők közé tartozom. Még a hitetleneknek is nő az empátiája. Én úgy érzem, hogy sokkal nagyobb tisztelettel és bizalommal tudnak hozzá. Arról nem beszélve, hogy ugye én is boldog vagyok. Bejön egy beteg, mindig ezt szoktam példának mondani, hogy kint van a rendelők alána vagy kennyi képe, hát sokan ugye észre se veszik, de most én nekem is szimpatikusan az, aki bejön, hogy hát a boldog László. Én azt gondolom, hogy ezen a téren elindult most valami. És én azt tapasztalom, hogy az egyik oldalon a mozgalmas bűnözés erkölcsi mélység mellett egy kicsit nőne a szeretet tábora, és a szépre és a jóra vágyóké, míg a gonoszak is vágynak valahol arra, hogy és szépet halljanak. Úgyhogy én szerintem nekünk ezen is kell munkálkodni.
Elhangzott műsorunkban az Orvosnők helyzete Magyarországon címmel dr. Bártfai Ildikó előadását hallották. Az összeállítást Egri Zsuzsa készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Kőszikla. Horváth Pál műsora a pápaság történetéről.